Mennyei drága atyánk, hát nagyon szépen köszönjük mindazt, amit már így megtapasztalhatunk a te jelenlétedben, azt a vigasztalást, azt a bátorítást, azt a világosságot, és azért imádkozom, hogy továbbra is tarts nyitva a mi szívünket, és őt még nyisd ki még inkább. Áldunk téged a te igédért, megszentelsz minket az igazsággal, a te igéd az igazság. Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Pohárvizet tudsz nekem hozni. És Sámuel 17-nél kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat. És bevallom nektek őszintén, hogy rendkívül vaciláltam. Eleve szerintem én nagyon izgalmas témát hozok ma, de úgy érzem, hogy nagy a téma, úgyhogy ha az Úr adja, akkor ma elindítjuk és jövő héten folytatjuk, hogy ne kelljen végig rohanni rajta. A másik pedig az, hogy egy nagy darab írásrészen, lehet, hogy ezt nem így kell mondani, egy nagy textuson írásrészt fogok most felolvasni nektek, 51 verset. Ezzel is vívódtam, hogy most 51 verset olvassak nektek, de arra gondoltam, hogy először is azt az intést kaptuk, hogy legyen gondod az írás felolvasására, úgyhogy jobb lenne inkább 51 verset felolvasni, és utána csöndben leülni, mert többet tesz nekünk, mint hogy járassam a számat, jó? Úgyhogy hallgasd ezt egy nagy nyitottsággal, ezt az 51 verset, amit felolvasok. És Dávid és Góliát története, most spoilerezem, jó? Tehát az lesz. Oké, de arra invitállak téged, hogy, tehát hiszem, hogy ez a történet több, mint egy történet a sok közül, hanem ez egy olyan történet, ami egy kép. Egy nagy kép, egy nagy előkép is, egy nagy kép, egy ilyen emblematikus történet, ami mélyen szól azokról az igazságokról, amikre annyira szükségünk van, és a szellemi háborúról. Jó, úgyhogy hagyj olvassam 1 Korintus 17-et, és te pedig csak gyakorold azt, hogy hallgatod az Isten igéjét, az írás azt mondja, hogy áldottak azok, akik olvassák, aki olvassa, és akik hallják az igét. Jó, úgyhogy most egy olvassa, és sokan hallják. A filiszteusok összegyűjtötték seregeiket a harcra. A judabeli Szokónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szokó és Azéka között Efesdamimnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek. Tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. A filiszteusok az innenső hegyen álltak, az izraeliek pedig a túlsó hegyen, úgy, hogy a völgy közöttük volt. A filiszteusok táborából előlépett egy kiváló harcos, akit Góliátnak hívtak, és Gát városából származott. Magassága 6 könyök és 1 arasz volt. Fején résisak volt, és pikkelyes páncélba volt öltözve. A páncél súlya pedig 5000 résékelnyi volt. Lábán lábpáncél és vállain részpajzs volt. Lándzsája nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, lándzsája pedig 600 sékel súlyú vasból volt, és egy pajzs hordozó ment előtte. Megállt, és így kiáltott oda Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és miért készülődtök harcra? Én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válasszátok ki ezért magatok közül egy embert, és jöjjön ide hozzám. Ha megmer vívni velem és legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk. De ha én győzöm le és megölöm őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt mondta még a filiszteus. Én ma gyalázattal illettem Izrael seregét. állítsátok hát ki nekem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallott a Saul és Izrael, és az egész Izrael, a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek, és igen féltek. Dávid egy Júda városából, Betlehemből való efrátai embernek volt a fia, akit Isainak hívtak, és 8 fia volt. Ez a férfi Saul idejében idős, előre haladt korú ember volt. Isai 3 idősebbik fia Saullal elment a háborúba. E 3 fiának, akik a háborúba mentek, ez volt a neve, az idősebbik Eliáb, a második Abinádáb és a harmadik Samma. Dávid volt a legkisebb. Amikor a 3 legidősebb elment Saullal, Dávid elment Saulhoz, de visszatért, hogy az apja juhait őrizze Betlehemben. A filiszteus pedig előjött reggel és este, és kiállt 40 napon át. Isai egyszer azt mondta fiának Dávidnak, vedd testvéréd számára ezt az efa pörkölt búzát és ezt a 10 kenyeret, siess, vidd el a táborba bátyáidhoz. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogass meg testvéreidet, hogy jól vannak-e, és hozd tőlük jelet. Saul velük együtt és az egész Izraellel az Élá völgyében harcban állt a filiszteusokkal. Fölkelt tehát Dávid korán reggel, és a nyájat a pásztorra bízta, fogta a dolgokat, és elment, ahogy meghagyta neki Isai. Amikor eljutott a tábor széléig, a sereg éppen csatarendbe állt, és harci zajt támasztott. Csatarendbe állt Izrael, meg a filiszteusok is, csatasor csatasorral szemben. Akkor Dávid rábízta a holmiát arra, aki a harci felszerelést őrizte, és elfutott a harctérre. Odaérve kérdezősködött bátyjai, hogy léte felől, amíg velük beszélgetett, íme a Góliát nevű filiszteus harcos, aki Gátból való volt, előjött a filiszteusok csatasorából, és most is hasonlóképpen beszélt. Dávid pedig meghallotta ezt. Amikor az izraeliek látták azt a férfit, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Azt mondták az izraeliek, láttátok ezt a férfit, aki előállt? Azért állt elő, hogy gyalázza Izraelt, ha valaki megölné, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is hozzáadná, és atyának házát szabaddá tenni Izraelben. Dávid megkérdezte a mellette álló embereket, mi történik azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét. A nép pedig az előbbi beszéd szerint elmondta, hogy mire számíthat az az ember, aki megöli őt. Amikor legidősebb testvére Eliáb meghallotta, hogy az emberekkel beszél, igen megharagudott Dávidra, és azt mondta, minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, ami a pusztában van? Ismerem a vakmerőségedet és szíved álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet. Dávid pedig így felelt. De hát most mit tettem? Hiszen csak beszélgettünk. Aztán más valakihez fordult, és ugyanezt kérdezte, mint korábban, és az is, meg a hadinép is az előbbi beszéd szerint válaszolt neki. Amikor meghallották, mit beszélt Dávid, elmondták Saulnak, ő pedig magához hívatta. Dávid ezt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a szolgád és megvív ezzel a filiszteussal. Saul pedig azt mondta neki, nem mehetsz te a filiszteus ellen, hogy megvív vele, mert te gyermek vagy, ő pedig harcedzett férfi ifjúságától fogva. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett. Ha eljött az oroszlán és a medve, s elragadott egy báránt a nyájból, utána mentem, leütöttem, kiszabadítottam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Szolgád megölte az oroszlánt is, és a medvét is. Így történik majd ezzel a körülmetéletlen filiszteussal is, mint azokkal, mert gyalázattal illette az élő Isten seregét. És folytatta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlán és a medve karmaiból, meg fog szabadítani engem e filiszteus kezéből is. Saul erre így felelt Dávidnak. Eredj el hát, és az Úr legyen veled. És felöltöztette Dávidot a saját harci ruhájába, részsisakot tett a fejére, és páncélba öltöztette. Azután Dávid felkötötte kardját a harci ruhája felé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor Dávid így szólt Saulhoz: nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam. És levette azokat magáról. Kezébe vette botját, kiválasztott magának a patakból 5 sima kövecskét, eltette azokat a pásztortáskájába, azaz a tarisznyájába, amely vele volt, és a paritjájával a kezében közeledett a filiszteushoz. Akkor elindult a filiszteus és közeledett Dávidhoz. Az az ember pedig, aki a pajzsát hordozta, előtte ment. Mikor pedig oda tekintett a filiszteus, és meglátta Dávidot, lenézte őt, mert ifjú volt, piros posgás és szép tekintetű. A filiszteus ezt mondta Dávidnak: kutya vagyok, tán, hogy bottal jössz rám, és szidalmazta Dávidot és az ő istenét. Még azt is mondta Dávidnak: jöjj ide hozzám, hadd adjam a testedet az ége madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid pedig így felelt a filiszteusnak: te karddal és dárdával s pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregeinek istenének a nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, megöllek és levágom a fejedet. A filiszteusok seregének tetemeit pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek istene, és hogy tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által, s nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő a kezünkbe ad titeket. Mikor a filiszteus felkészült, és Dávid felé közeledett, Dávid is sietett, és futott a viadalra a filiszteus elé. Benyúlt a tarisznyájába, kivett onnan egy követ, elhajította a paritjájával, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő a homlokába fúródott, és ő arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, paritjával és kővel. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig kard sem volt a kezében. Ekkor odafutott Dávid, ráállt a filiszteusra, fogta annak kardját, kirántotta a hüvelyéből, s levágta a fejét. Így ölte meg. A filiszteusok pedig, amint meglátták, hogy meghalt a hősük, megfutamodtak. Ez Isten igéje. Úgy vezettem be, hogy hallgassátok úgy ezt az igerészt, hogy ez egy nem csak egy történet, hanem egy kép is. Egy kép, ami igazából végigvonul az egész Szentíráson, ilyen vagy olyan formában, és ezek ilyen minták, amik vannak a Szentírásban. Itt egy picit így néz ki, egy pici változattal úgy néz ki a következő történetben, egy következőben egy picit máshogy néz ki, de ugyanaz a minta vonul végig az egész Szentírásban. Góliát, ahogy itt bemutatja nekünk, a Szentírás a gonosznak a képe, aki be van nagyon világosan mutatva, hogyha hallgattad az igét, láttad, hogy miként festette le, bőven vagy gazdagon, hogy milyen hatalmas, és hogy milyen erős, és hogy milyen páncélzata van, és hogy miket mond, és hogy hogyan viszonyul, és hogy hogyan gyaláz, és hogy mik jönnek az ő szájából, hogy egy ilyen nagy szája van, és hogy miként rettek tőle mindenki, miként fél tőle mindenki, és miként Izrael vacog és retteg és remeg, és Góliát előáll, és szól, és hangos, és hangos, és szól, és egyszerűen ki állhat ellen. Azt olvassuk háromszor, van ez a szó, hogy gyalázta Izraelt, gyalázta Isten népét. Hogy így a szellemi háborúra szeretném egy picit így világítani a szemünket, amit vagy mutatni, ami nem látunk, ami nincsen a fizikai szemünk előtt, amit annyira nem is tudnánk, sőt, valószínű semennyire nem tudnánk, ha csak nem így az Isten igéje beszélne, kijelenteni Isten nekünk, hogy van egy szellemi háború, és hogy ebben a szellemi háborúban van egy ellenség, és az ő neve Sátán, és neki van egy serege, ők a démonok, és hogy ebben a szellemi háborúban az ellenségnek van egy terve, stratégiája, és hogy gyalázza Istent, és hogy gyalázza Isten népét, és ez a szó, hogy gyalázza, ez a görög szó, ez a diabolos, ez Sátánnak az egyik neve, ami azt jelenti, hogy valaki, aki szétdobál, valaki, aki gyaláz, valaki, aki szól, és lenyom, és gyaláz, és lekicsinyel, és fröcsög, és gyaláz. És gyalázza szüntelen Istent, és az ő jellemét, és a természetét, és ahány módon csak tudja, elferdíti ezt. János 8:44, ő a hazugságnak az atya, ő hazudik szüntelen, ő a sötétség, és gyalázza Istennek a népét, vagy gyalázza először is az embert, mert Sátán gyűlöli az embert, megveti az embert, azért, mert az embert Isten saját képmására, barátjának teremtette, Isten szemefénye az ember, Isten szíve dobban az emberért, Isten legfontosabb teremtménye az ember, ezért teljes szívvel gyűlöli azt, és aztán persze a megváltottat, Isten gyermekét, meg ha lehet még inkább gyűlöli, és gyalázza, és gyalázza, és gyalázza. És azt is látjuk, hogy szidalmazta, ezt is olvassuk, hogy szidalmazta. És persze ezek nagyon hallható szidalmak voltak itt ebben a történetben. Persze, ahogy kijött reggel és este, és lezajlott ez a jelenet 40 napon keresztül, ez nagyon beleitta így a szívekbe, az elmékbe magát, és biztos vagyok benne, hogy éjszaka úgymond álmukban is hallották, és hallották napközben, mikor nem is szólt, mert valahogy ez így van, és ez így a szellemi háborúnak is a természete. Azt is látjuk, hogy egy völgyben történik ez az egész. Azt olvassuk, hogy az egyik oldalt a hegy oldalában állt a filiszteus sereg, a másikon pedig Izrael, Isten népe, és az egész az Élá völgyében zajlott, tehát itt történt a harc, és itt állunk úgymond harcban. És ma igazából ma lehet, hogy jobban csak az első aspektusára szeretnék így rávilágítani, hogy ahogy olvassuk ezt a történetet, és végig gondoljuk, mert ez az egész, ismétlem, így végig megy az egész Biblián, és az Új Szövetségben teljesedik ki. Először is, kicsoda Dávid? Kicsoda Dávid, aki jött, látott, győzött, kicsoda Dávid? És csak hagyj mondjam ezt először, hogy Dávid nem te vagy. Dávid nem én vagyok. Jó? Tehát a szellemi harc mégsem rólunk szól igazából. Legelső sorban, másodsorban igen, de legelső sorban nem. Hanem azt látjuk, hogy a filiszteus ismétel valamit, hogy állítsatok ki nekem egy embert. Hogyha ő győz, akkor ti győztök. Ha én győzök, akkor mi győzünk. És kétszer is mondja ezt, hogy állítsatok ki egy embert. A Biblia nagyon világosan beszél arról, hogy eljött az az egy ember, aki kiállt. Ez nem te vagy, ez nem én vagyok. A reflektor nem rajtunk van. Hanem ez az egy ember, az Úr Jézus Krisztus. Aki pontosan ezért jött. Pontosan ebből a célból. 1 János 3-ban, hogy az ördögnek a munkáit lerontsa, azért jött, hogy legyőzze az ördögöt, hogy a foglyokat szabaddá tegye, és kiszabadítsa, és ő így jött, és ő tudta, hogy ezért jött. Így ment végig az egész életén, Hogyha visszaemlékeztek az Úr Jézus életére, a szolgálata a bemerítésével kezdődött. Rögtön a bemerítése után a szellem a pusztába vitte, hogy megkísértessék az ördögtől, mert Máté 4-ben, Lukács 4-ben, ahol ez a történet van, újra van játszva az édenkertbeli történet, ahol az ördög jön és megkísérti az embert, és most van egy ember, akit az ördög megkísért, és több ízben megkísért, és megpróbálja a jól bevált hazugságaival, megtévesztésével, becsapásával, kísértésével bűnre csalni, és ezt az ember nem lehet bűnre csalni, mert ez az ember az engedelmes ember. Mindvégig az engedelmes ember. És így megy az Úr Jézus Krisztus a Golgotai keresztre, ahol a Golgotai kereszten, mikor oda szegezik őt, akkor az ördög a szellemi háborúban azt gondolja, hogy na most megvan, most megöltük, most megvan, de mégis a Biblia pont az ellenkezőjét mondja, azt mondja, hogy a Golgotai kereszten Jézus Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan pellengérre állította, és diadalmat vett rajtuk. Ezt a őskeresztény egyházban, az óegyházban több egyházatja úgy nevezte, hogy Jézus Krisztus volt Istennek a csalia. Így van, amikor van egy csali, van egy horog, és azon van egy csali, és bedobjuk a horgot, és úszik a hal, és bekapja a csalit, és azt gondolja, hogy megvan a zsákmány, és aztán a horgász beránt, és tévedtél, te vagy meg. És ez történt, mikor az Úr Jézus meghalt a Golgotai kereszten, akkor az ördög azt hitte, hogy most megvan, és abban a pillanatban, úgymond az atya berántott, és most te vagy meg. Mert legyőzte a fejedelemségeket, legyőzte a hatalmasságokat. Szabaddá tette mindazt, aki ő benne hinni fog, és diadalmat vett. És csak azt szeretném ebben még mondani nektek, nekünk, magamnak is, hogy nagyon nyilvánvaló ebben a történetben, itt Sámuel könyvében ez az elf, hogy a képviselet elve. Állítsatok ki egy embert, ha ő győz, ti győztök. Ha én győzök, mi győzünk, mondja Góliát. És ez nagyon-nagyon fontos megértenünk, meglátnunk, hogy Jézus Krisztus győzelme a kereszten, ami aztán a feltámadásban lett nyilvánvalóvá mindenki számára, az most a mi győzelmünk, az most a te győzelmed, az most a tiéd. Ő képviselt bennünket a csatában. Ő ott volt a csatában. Ő győzött a csatában. Ő aztán feltámadt a halálból, és felment az atya jobbjára. És az új szövetség folytatja ezt a képet, mert erről beszél az Efézusi levél. Mikor az Efézusi levél rólunk beszél, azt mondja, hogy hát mi velünk is ugyanezt történt. Ránk vetíti ezt a győzelmet, mint hogyha mi értük volna, úgymond el, ránk alkalmazza, és azt mondja, hogy mi is ővele együtt feltámadtunk, amikor hittünk benne, mi is ővele együtt mennyei helyekre lettünk ültetve a Krisztusban. És ez fontos, hogy lássuk és hogy értsük, hogy az ő győzelme a mi győzelmünk. Ő volt a mi emberünk, Róma 5, használja ezt a kifejezést, ez is egy nagy teológiai rész, Római Levél 5. fejezet, ami erről szól, hogy az egy ember. Hogy egy ember által jött be a halál a világba, és egy ember által jött be a megigazulás. Egy ember által minden elveszett, ő volt a mi képviselőnk, Ádám. Ő általa minden elveszett. Ő általa rabságba jutottunk. Ő általa elveszett az örökségünk. És egy ember által minden vissza lett szerezve. Minden vissza lett szerezve. És nincs fontosabb ennél, hogy megértsük azt, hogy a szellemi háborúban most már az ördög számunkra a hívők számára valóban olyan, mint egy ordító oroszlán. Hogy nagy a hangja, hogy továbbra is gyalázattal szól, hogy továbbra is szidalmaz, hogy továbbra is minden szava hazugság, hogy továbbra is az a terve, hogy tele hazudja a légkört, és hogy mi ezt fogjuk, és együk, és együk, és szívjuk a szívószálunkkal, de ő egy legyőzött ellenség. Egy legyőzött ellenség. Le lett győzve. És mi, te és én, Isten leggyengébb gyermeke is hatalmasabb, nagyobb, erősebb az ördögnél, felette van tekintében, uralomban, hatalomban, és nekünk lett adva a győzelem Jézus Krisztus által, mert ő a mi emberünk. Úgyhogy így jön be most Dávid újból, és még egy picit hagy beszéljek erről, és aztán befejezem. Hogy úgy kezdtem, hogy nem te vagy Dávid, meg én vagyok Dávid, hanem Dávid fia, az igazi Dávid, aki legyőzte Góliátot, az Úr Jézus Krisztus. Ugyanakkor egy második olvasatban, vagy alkalmazásban viszont most mi vagyunk Dávid, akik ebben a győzelemben vagyunk. Mi vagyunk azok, akik itt vagyunk az Élá völgyében, és a harc meg lett harcolva, de Gólián továbbra is kiabál, továbbra is jön. Mit mond? Hát sok mindent mond. Sok mindent. Egy részét nem is halljuk már, amit mond. Annyira részévé vált a pszichénknek, a gondolkodásmódunknak, a szívünknek, hogy már nem is tűnik fel. Már mi mondjuk magunknak. Nagyon sokszor. Mi forgatjuk azt a hazugságot. Például azokat a vádló hangokat. Vád. Mert ő vádló, ő vádol. Azt mondja, hogy nincs helyed. Azt mondja, hogy nincs reményed. Azt mondja, hogy nincs esélyed. Azt mondja, hogy ki vagy te? Mit gondolsz te magadról? Nincsen reményed és helyed. És jönnek ezek a vádló hangok. És aztán a vádló érzések. És ott van, itt vagyunk a völgyben. Ez tele van ezzel a hanggal. De most mi vagyunk a Dávid. Jövünk. Mi vagyunk a Dávid. Aztán ott van, milyen hang? Ott van akár így az alkalmatlanságnak a hangja. Hogy alkalmatlan vagy. Képtelen vagy. Nem fog sikerülni. Nem vagy alkalmas. Hozzá se kezdj. És nem tudom, hogy hányan ismeritek ezeket a nagyon negatív beállítottságú kifejezéseket, vagy érzéseket, vagy gondolatokat, hogy alkalmatlan vagy, kicsi vagy, szerencsétlen vagy, nem fog menni, tudod, te kakuktojás vagy, lehet, hogy mindenkinek megy ez a keresztény élet, lehet, hogy mindenkinek megy az imádság, lehet, hogy mindenkinek megy, nem tudom, bármi is, meg minden is, de neked nem, mert nagyon nyilvánvaló, nézz rám magadra. Te kakuktojás vagy, te más vagy. Egyébként ez egyik nagyszerű dolog a házi csoportban, vagy kis csoportban, néhányan srácok találkoztunk így csütörtökön, és beszélgettünk, és valaki mondta, az egyikünk mondta, hogy azt mondja, én most el sem mondom nektek a hetemet, mert csak negatívat tudnék mondani, ez ilyen de bizonyság lenne. De bizonyság? Bizonytalanság lenne, oké. Tehát, és mondtuk, hogy de légy szíves, mondd el nekünk, csak szeretnénk hallani. Mert olyan jó, mert Sátán jön, és szeret el szigetelni minket egymástól. és aztán megkeresni, és azt mondani, hogy csak te vagy ilyen kakuktojás, csak te vagy ilyen szerencsétlen, csak neked nem működik ez az egész. Nézz rá magadra, és ott vannak ezek a vádló, vagy az alkalmatlanságnak az érzése, vagy az, hogy jelentéktelen vagy, az életed jelentéktelen, vagy az, hogy nem vagy értékes, értéktelen vagy, értéktelen vagy. És tudjátok, őszinte leszek, sokszor szerintem nem is tudjuk beazonosítani ezeket a gondolatokat, vagy az érzéseket. Én ezen kapom magam. Van, hogy azon kapom magam, hogy valahogy csak így húzom a belemet, és csak így valahogy csak így poroszkálok az életben. Egyszerűen csak hol van a vitalitás belőlem, hol van csak az egész, Isten olyan távoli. És az elmúlt időben kezdem detektálni, tudod mit? Mélyen belül, valahogy most elhittem azt, hogy értéktelen vagyok. Értéktelen vagyok. És lehetne még sorolni, lehet, hogy most nem fogom, majd jövő héten, vagy következő alkalommal, majd még egy picit játszunk ezzel, de csak azt akarom mondani, hogy mindezek lelettek győzve. Tehát, hogy tényleg lelettek győzve. Tehát, hogy ez egy bazi nagy hazugság. Nem vagy értékes. Végtelenül értékes. Nem vagy értéktelen. Végtelenül értékes vagy. Végtelenül értékes. Olyannyira értékes vagy, hogy Isten a tulajdonfiának nem kedvezett. Téged akart. Azt mondta, inkább meghalok érte, mint hogy éljek nélküle. Tudod, nem vagy alkalmatlan. Megkaptad a Szent Szellemet. Ő alkalmassá tett téged, hogy az új szövetség szolgálója legyél. Nem betűjé, mely meg ő, hanem szellemi, mely megelevenít. Nem igaz, hogy nincsen reményed. Örök reménységre lettél elhívva. Telve van reménységgel és élettel az életed Jézus Krisztusban. És itt jön be ez a második Dávid, aki megérkezik piros posgás arccal. És a tarisznyájába, mit kell elképzelni, tarisznya, ilyen ballagási tarisznya, így van? Ott van a hamusba sült pogás és a 10 fillér, vagy nem tudom mi volt az. A tarisznyájába ott van 5 sima kövecske, amit a patakból szedett, futtába. És beteszi a paritjájába. És hogy erre vagyunk elhívva, hogy legyen a tarisznyánkban 5 sima kövecske. 5 sima kövecske. Nem tűnik nagynak, de a szellemi háborúban egyetlen egy igazság a sátán összes hazugságát tönkre zúzza. Az olyan, mint a villany kapcsolva, vagy a világosság, így van? Hogy harcolunk a sötétség ellen? Hú, nagyon nehéz harcolni a sötétség ellen. Nagyon nehéz a sötétség ellen harcolni. Igen, persze, felkapcsolod a villanyt. Így van? Adott esetben a villany előtt, az elektromosság előtt lámpás gyújtasz. Gyertyát gyújtasz. A világosság jön, a sötétség megy. De figyeltek, és nem akarok hosszan menni, mert meleg van, csak azt akarom mondani, nem mondom, hogy meleg van, hideg van. Jó? Csak hogy kondicionáljuk benneteket. Légkondicionáljak. Figyeltek. Ez mind szép és jó, hogy a világosság, az igazság mind szép és jó. Csak ahogy az Anetta mondta, ez az én tarisznyámba kell, hogy legyen. Nálam. Ez az én paritjámba kell, hogy bekerüljön. Ez az igazság, ez az én szívembe kell, hogy sima kövecskévé váljon. Megvan? a kövecske, ahogy megy a patak, és ahogy egymásnak ütköznek, és lesimul a kövecske, hogy beleíjjen a paritjába, ez az én szívembe. Figyelj, a világ minden, vagy Isten összes nagy igazsága, itt most én elmondhatom, abszolút alkalmatlan arra, hogy a te életedbe behozza a győzelmet. Hanem, hogy te lehajolsz, te beteszed, te alkalmazod. Hitben Istennel azt az igazságot. Megvallod, hiszed és vallod. És bum, bum. Azt látjuk, hogy Gólián nagyon ráfeküdt erre, hogy így Saul szolgáinak hívja őket. Saul szolgái, ez legyen az identitásuk. Saul szolgái, Saul szolgái. És mit, hogy hívta Dávid őket? Az élő Isten serege. Az élő Isten hadserege. Tudod, ez olyan, mint az a gedeoni történet, ahol az Úr megjelenik Gedeonnak. És azt mondja, hogy Gedeonnak azt mondja, hogy mit mond Gedeonnak? Régen olvastam ezt a történetet, Bírák 6-ban, segítsetek. Igen, de hogy van? Az Úr, nagyon jó, köszönöm. Jó, hogy itt vagytok. Különben csak a székeknek prédikálnék. Az Úr veled, erős férfiú. És tudod, ott van Gedeon, a szívébe telve van kisebbségrendőségi komplexussal. A szíve telve van félelmekkel. Arról szólt az előző idő, hogy a pajtába, a midiáni áták előtt elrejtőt, csépelte a búzát. És az Úr szól, az Úr veled van, erős férfiú. Erős férfiú. Ja. Az Úr veled van, erős férfiú. Erős leány. Erős, ja, Isten leánya. Az Úr veled van. Az Úr veled van. Nem vagy reménytelen helyzet, hanem telve vagy reménységgel. Megigazult vagy, alkalmas vagy, jelentőség teljes az életed, értékes vagy. És ebben a, hát majd ebben a szabadság Krisztusban, hogy lesz egy olyan gyakorlat majd, ahol nekünk meg kell alkotnunk a saját ilyen faltörő kosunkat, vagy mondjuk azt most emlék az üzenetnek a kontextusába, 5 sima kövecskénket. Ahol felismerjük, hogy melyik az a terület az életünkben, ahol leginkább így sátán hazugságait benyeltük. Ahol megkeressük mi magunk, akár segítséggel, vagy saját magunk, elővesszük azokat a sima köveket, és azokat a köveket is elkezdjük a szívünkbe simává, elmélkedés által az elméből a szívbe vinni, és elkezdjük használni, és csak hagyd mondjam ezt, használjuk, mert hogy jött ide Dávid, hogy jött Dávid, hogy lépett a színre? Tudod, hogy lépett? Hogy lehet, hogy ott volt Góliát, és valljuk meg őszintén, ez nem egy mindennapos dolog. De ő a juhok mellől jött, és már találkozott a medvével, már találkozott a farkassal, vagy oroszlánnal. Mindennel találkozott. Aki találkozott az oroszlán, találkozott a medvével. Magyarul, hogy gyakorlata volt a szellemi háborúban, ez a gyakorlat, és hidd el, hogy nagyon-nagyon sok múlik ezen, hogy van egy gyakorlatom, hogy hogy az Isten igazságait hogy vallom meg, hogy prédikálom a szívembe, hogy miként ragadom meg, miként hiszem azt az igazságot, van-e gyakorlatom, vagy pedig igazából újból és újból kezemet, lábamat feldobom, mint egy legyőzött harcos, amikor jön a hazugság, jön a vád, jön az értéktelenség érzése, jön az alkalmatlanság érzése. Úgyhogy az Úr veled van, erős férfiú. Egy szellemi háborúban vagyunk, de ez a háború meg lett nyerve. Jézus Krisztus a hős. Így fejeződött be az a rész, amit felolvastunk, hogy az ő hősük meg lett ölve. A mi hősünk a hősöknek a hőse pedig az Úr Jézus Krisztus. És a győzelmi pálma a tiéd és az enyém. Egyszerűen most már a mi feladatunk, hogy a mindennapokban élávölgyében megtanuljuk ezt használni. Megtanuljuk ezt alkalmazni. Mi magunk eljussunk arra, hogy meglássuk, hogy melyik azok a területek, ahol különösen Sátán bejáratta a hazugságait az életünkbe. És felkapcsoljuk a villanyt, és behozzuk azt a világosságot, és egyszerűen csak megragadjuk azt a győzelmet, amelyet már Jézus Krisztus elért számunkra. Úgyhogy az Úr veled van, és az Úr velünk van, és annyira izgatott vagyok efelől, hogy mi minden jelent ez az életünkbe. Úgyhogy ragadjuk meg, és jöjjünk egyszerű Dávidként. És ez az öt kő, ez, ahogy mondtam, így a mi szívünkbe fog csiszolódni, a mi szívünkbe, ahogy alkalmazunk. És tudjátok, hagyd mondjam még ezt, hogy soha, de soha nem nőjük ki az igazságot. Ez egy butaság. Ó, már tudom. Ó, már harcol, vagy hallottam. Ó, már tudom. Ó, adott esetben a bibliaiskában már én, ahogy így az Anetta is mondta. Nem. Mikor azt gondolom, hogy egy igazságot már én már kinőttem, én már felette vagyok. Nekem ez már... Mondj már valami mást! Ez büszkeség. Volt ez a teológus, nagyon gondolkodok, hogy hívják, de nem jut eszembe a neve. Nem számít. És nagyon komoly könyveket írt, meg hát egy elismert testvér volt, és az egyik ilyen panelbeszélgetésen megkérdezték tőle, hogy mi volt a mai nap így a legmélyebb gondolatod Istenről. És azt mondta, hogy Isten szeret. Hogy Isten szeret engem. Isten szeret engem. És ez olyan, hogy túl tudnánk már lépni ezen. Nem. Ez az egyszerű öcsima kövecskében van a győzelem. De ezt nekünk kell bejáratni. Neked és nekem. És Isten erre alkalmassá tett bennünket. Úgyhogy oda állított bennünket. És olyan jó volt hallani, Anetta, köszönjük a bizonyságot. És köszönjük, amit mondtál, hogy nem csak a saját lelkünkért, vagy a saját, a győzelem megtapasztalása a saját életünkben az múlik ezen. Hanem, hogy hogyan leplezzük le ezt a családunkban, egymásnak, másoknak, körülöttünk. Mert bizony ez az elhívásunk. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy te örökké hűséges Isten vagy, akinek az igazságai örökké megállnak. Uram, köszönjük azt, hogy ennyire értékesek vagyunk ma te előtted. Ennyire elfogadottak. Köszönjük azt, hogy úgy hívsz bennünket, hogy erős férfi az Úr veled. köszönjük azt, hogy győztesek vagyunk a Krisztus miatt, a Krisztusban, ami hősünk győzött, és mi győztünk ő vele, és egy örök győztesek vagyunk. Köszönöm azt, hogy nincsen károsztatásuk azoknak, akik benned vannak, nincsen károsztató ítélet ellenünk. Köszönöm azt, hogy hatalmas nagy hazugság az, hogy reménytelenek vagyunk. Uram, köszönöm azt, hogy te örökre velünk vagy. És Uram, köszönöm a te igazságodat, és hogy segíts nekünk, kérünk, hogy a te igazságod ne egy ilyen passzív ismeret legyen bennünk, hanem egy alkalmazott ismeret. Hogy gyakoroljuk magunkat, Uram, a te szellemedben, a szellemed erejében, az igédben, az igéd erejében, az igazság megvallásában és ennek az erejében. Imádkozom azért, hogy gyakoroljuk magunkat, segíts nekünk abból, hogy fülön csípjük, leleplezzük Sátán hazugságait. Gyakoroljuk magunkat a szellemi fegyverek alkalmazásában, az igazság nyílt megvallásában. Köszönöm neked. Köszönöm. Köszönjük. És köszönjük, hogy egy ilyen elhívást adtál. Köszönjük azt, hogy ahogy te a mennyben, az Atya jobbján vagy, mi is mennyei helyeken ülünk. Nekünk is van egy örökségünk. Ebben az örökségben ott van az öröm, a szabadság, a bűnbocsánat. Köszönjük, Urunk, hogy ebben az örökségben ott van a reménység. Ebben az örökségben ott van az elfogadottság, az értékesség. Köszönjük. Köszönjük. És végül köszönjük az Úr Jézust, hogy ő volt a mi Dávidunk. Köszönjük a Golgotai keresztet. Köszönjük a Szent Szellemedet. Köszönjük, hogy a Szent Szellemed az igazság szelleme, aki tanít. Azért imádkozom, hogy vegyezesse minket a te igazságodra. Hogy aztán megragadhassuk. Hogy aztán betegyük a parittyánkba. Köszönjük neked. Köszönjük a mester tervedet. Köszönjük, hogy Élá völgyében a te győzelmeddel és mester terveddel élhetünk. Áldott legyen a neved, Jézus nevében. Amen.